Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A mai vendégem Nagy Boldizsár, a BNP Paribas Wealth Managementnek az ügyvezető igazgatója. A mai témánk az utódlásra való tervezés.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Boldizsár, meg szeretném kérdezni, hogy mint cég tulajdonos általánosságban hogyan tervezne egy cég tulajdonos utódlást? Mik azok az elvek, és ebben mit tud egy wealth management cég segíteni?
Üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon sok egyedi elképzelés van. Először is ez nem egy rövid távú döntés. Általában a vállalat tulajdonos, ahogy idősödik, vagy más oka van, piaci oka van annak, hogy ez felmerül, úgy különböző döntésekkel találja szembe magát. Az egyik ilyen, hogy vajon az ő saját gyerekei, a következő generáció, angolul next generation, vajon szeretné-e, vagy alkalmas-e arra, hogy átvegye a céget. Ez az eset, ez egy viszonylag egyszerű eset, tehát amikor a következő generáció előbb alsóbb vezetői pozíciókba, később felső vezetői pozíciókban föl tudja vállalni azt, hogy tovább viszi a céget, és az eredeti tulajdonos, tehát a szülői generáció pedig a háttérbe tud vonulni. Felmerülhet az is, hogy egy menedzsmentet vonnak be a cégbe. Általában azt látjuk, hogy sajnos családi cégek esetében nagyon nehezen megy, tehát a tulajdonosok nagyon nehezen adják ki a döntéseket a kezükből, a kívülről érkező menedzsment nem látja át annyira a kis családi cégnek a működését.
De egy családon belül sem annyira egyszerű ez a dolog.
Ez így van, családon belül sem. Szerencsés esetben a következő generáció már nagyon jól képzett, külföldi tapasztalatokkal is rendelkezett, egyetemre járt, ugyanakkor nem rendelkezik azzal a kapcsolati hálóval, azzal a 20-30 éves szakmai tapasztalattal, amivel a szülői generáció. Tehát nagyon nehezen megy az, hogy hogyan lehet folyamatosan bevonni a cégbe a következő generációt, és hogyan lehet kiadni a döntéseket a szülői generáció kezéből. Ez sok konfliktussal, tehát egyik oldalon van egy szülő és gyereke közötti természetes érzelmi kapcsolat, a másik oldalon pedig egy nagyon racionális, óvatos, tartózkodó
szkepticizmus,
hogy vajon mikor éri el a gyerek azt a állapotot, amikor már tényleg rá lehet bízni dolgokat, vajon mennyire kell hagyni, hogy rossz döntéseket hozzon, és annak a következményét vállalni, tehát nagyon sok ilyen úgymond érzelmi vagy pszichológiai rész is van ebben. Ugye a harmadik pedig az, amikor van egy egyszerű kényszer, tehát nem az, hogy előre megfontoltan átadni a következő generációnak, vagy előre megfontoltan egy menedzsmentnek, hanem egyszerűen jön egy multi, vagy egyszerűen egy piaci változás, és avval szembesül a tulajdonos, hogy ha most nem értékesíti jó áron, akkor lehet, hogy 2-3 év múlva gyakorlatilag értéktelenné válik a cég. Tehát ez egy gyorsabb, kényszerítő erejű döntés. Tehát nagyon sokfajta döntés lehet. Azt látjuk, hogy sok esetben a következő generáció jelen van, ugyanakkor nem az alkalmassága vetődik fel, hanem az, hogy egyáltalán nem is biztos, hogy ő azt szeretné továbbvinni a céget. Ennek sok háttere van, mondjuk az, hogy sok ipari cég létezik, mondjuk valamilyen szerszám vagy alkatrészgyártók. A következő generáció pedig úgy gondolja, hogy ez számára talán nem annyira kihívással teli, hogy ő valahol egy vidéken, egy gyárban kis kütyüket gyártson mondjuk, miközben ez nagyon sok kihívást és nagyon sok izgalmat jelentett a szülői generációnak. Tehát vannak ilyen érdekkonfliktusok is. Nagyon sok gyerek a jó oktatásból fakadóan esetleg külföldön képzeli el a munkáját. Valaki teljesen más szektorba, tanulmányai révén más szolgáltatási részekbe képzeli el a jövőjét.
A mi tanácsadásunkban nagyon gyakran veszük azt észre, hogy a szülők általában gondolkodnak abban, hogy gyerekeknek átadni, vagy akár menedzsmentet bevonni, de amikor végig tapossák azt az utat, hogy ez tulajdonképpen mivel jár, vagy tulajdonképpen ők kevés készpénzhez jutnak valószínűleg késleltett módon, tehát a gyerek az nem tud azonnal fizetni, hanem lehet, hogy a későbbi években, amennyiben jól megy az üzlet, tud fordítani valamit a szülői nyugdíjakra.
Kockázat is a szülők részéről, tehát lássuk be, hogy abszolút. Egy-két nagyon-nagyon jól menő cégen kívül, ahol azonnal tudnak készpénzt kivenni a cégből, ami egy szülői kvázi nyugdíjba menetelhez, egy nyugodt élethez szükséges, de általában nem ez az eset, általában az eset, hogy a szülő azzal szembesül, hogy akkor most ő a céget át adja a következő generációnak. Bízik abban, hogy ez rendben van, de ugyanakkor ez a részéről ez egy kockázat, nem tudhatja, hogy vajon ez így lesz, és vajon a cég mennyire tud majd termelni.
És ezért mondom, hogy a legtöbb esetben arra lyukadunk ki, hogy akkor eladjuk a céget. Nem van. Azért, mert az egy kényszer, hanem mert az a legjobb. Így a van. Több alternatíva közül.
És ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve a következő generáció az most alkalmazott lesz valamilyen multinacionális vállalatnál. Lehet, hogy ő ugyanígy vállalkozni fog, csak a saját vállalatát fogja fölépíteni, ugyanúgy, ahogy a szülői generáció gyakorlatilag az alapoktól, a kezdetektől, mert megvan az a vagyoni biztonság, az a háttér, hogy ő belefoghat egy vállalkozásba, ha esetleg az a vállalkozás nem sikerül, az még nem jelenti azt, hogy összedőlt a világ, de nem a szülőknek a vállalkozását viszi tovább, hanem a sajátját kezdi el. Tehát megvan a tehetsége, a vállalkozó kedve, de nem abban a saját eddigi vállalatban. Tehát ezt is látjuk.
Tehát amennyiben én egy vállalkozó vagyok, tegyük fel, el akarom adni a cégemet, gondolom, a cég eladásának a pillanata az a pont, amikor el kéne gondolkodni azon, hogy hogyan is hagyom ezt a vagyont a következő generációra.
Hát ugye mi nem vagyunk adótanácsadók vagy jogi szakértők, de ez a pont ez előbb van, azt látjuk, hiszen azt, hogy a vételárat én, mint magánszemély kapom meg, mint magyar cég, vagy esetleg, mint régebben szokásos volt, külföldi cégként szeretném megkapni. Ezt már jóval a cégeladást, az úgynevezett zárás időpontja előtt, tehát bizonyos konstrukciók létrehozatlanál akár egy évvel előtte el kell gondolkodni ezen. Tehát ez mondjuk az egyik legfontosabb szempont, hogy milyen jogi formában szeretném én a vételárat megkapni.
Beszéljünk az opciókról. Tehát gondolom lehet egy holdingot csinálni, és a holding kapja meg a pénzt.
Így van, tehát hogyha valaki eladja a céget, de ebből a pénzből ő tudja, hogy akár 2-3 éven belül, akár rögtön valószínűleg újabb cégeket fog létrehozni, akkor az én tudomásom szerint, hangsúlyozom még egyszer, nem vagyok ebben azért szakértő, feleslegesnek tűnik magánszemélyként megkapnia és leadóznia a vételárat. Hogyha egy magyar holding KFT-ben kapja meg a vételárat, akkor ez a holding KFT utána újra be tud fektetni cégekbe, vagy cégeket tud létrehozni.
És az adózás előtti összege.
Így van, tehát ezért ez ilyen módon hatékonynak tűnik. Ha valaki magánvagyont szeretne, ami utána akár örökölhető, akár elkölthető bármilyen ingatlanra, bármilyen fogyasztási célokra, akkor nyilván le kell adózni, és magánszemélyként hozzájut a vagyonhoz. És nyilván van a harmadik opció, ez a legnehezebb téma, hiszen azért lássuk be, hogy ez nagyon sokáig, mondjuk a 2000-es évek elejétől egészen, hogyha csak a törvényeket nézzük, akkor tavalyig ez egy elég jelentős része volt a vállalat eladásoknak, amikor is külföldi cégben keletkezett a vételár. És hát ez nyilván a magyar adószabályozások folyamatosan változtak, tehát manapság ezt már nem érdemes csinálni, hogyha valóban tisztán és minden bevallva csinál az ember.
Tulajdonképpen milyen veszély rejlik abban, hogy egy másik EU országban az ember csináljon holdingot, tehát ez azért egy kicsit ellen megy az EU-nak az egész szellemének, hogy most itt egy piacon vagyunk. Hogyan látja ezt a kérdést?
Hát valószínűleg ebben is inkább egy adószakértőnek kéne nyilatkoznia, de hát nyilván, hogyha mondjuk nem fizeti meg a cég eladásban az adót, és ugyanakkor ezt magán célra használja, tehát mondjuk ebből vesz ingatlant, autót, ékszereket, stb. Elkölti, akkor ez független mindenfajta struktúrától. Az, hogy most ez ciprusi cég, vagy holland cég, vagy stb., de ez a magyar szabályozásnak nem felelt meg régebben sem, és most sem. Azt látjuk, hogy a BNP Paribas eurózóna legnagyobb bankjaként nagyon sok nyugat-európai országban jelen van. Közvetlen tapasztalatunk van, én magam a kinti kollégáimmal nagyon sokat beszélgetek. Azt látjuk, hogy Svájc körül a hurok úgymond eléggé szorul ebben a tekintetben, tehát egyre inkább rá lesz kényszerítve arra, hogy az adatáramlás az EU országok felé megtörténjen. Tehát van egy olyan veszély, hogyha most még kvázi megtehetem azt, hogy a magyar adóhatóság radarja alatt működjek, ez lehet, hogy későbbiekben kiderül mégiscsak, hogy nekem van egy olyan vagyonom valahol külföldön, ami után nem fizettem meg az adót, de mégiscsak költök belőle személyes használatra. És ez kijöhet így, hogy esetleg a Svájc és az EU között lesznek intézkedések. Azt is látjuk, hogy még a magyar adóhatóság az nincs arra felkészülve, hogy az ilyen vagyonokat kergesse a világban. Egy német, egy francia, egy brit nem beszél az amerikai adóhatóságról, gyakorlatilag utána tud nyúlni bárhol a saját állampolgárainak a külföldön lévő vagyonai iránt. Ezért van az, hogy, és ez egy másik téma, hogy nagyon sikeres adóamnestiák történtek az elmúlt pár évben, akár Olaszország, akár Belgium példáját nézzük, ahol hihetetlen összegek távoztak Svájcból vagy Luxemburgból, és mentek haza a hazai országba, hiszen alapvetően az lenne az érdekük az ottani állampolgároknak, látván azt, hogy ez a régi korszak, amikor információ mentesen és 100% biztonságosan lehetett Svájcban vagy Luxemburgban tartani a pénzt, ez gyakorlatilag véget ért, tehát most már azért sokkal kényelmesebb, hogyha otthon, de mégis valamilyen adóhatékony módon tudjuk kezelni a pénzt.
Tehát tegyük fel, hogy egy vállalkozó egy év múlva akarja eladni a cégét. Hogyan tudna neki segíteni felkészülni egy ilyen folyamatra? Mi az a tervezés, mi az a lépés, amit meg kell tenni?
Amiről mi beszélünk, miután mi nem vagyunk sem jogi, sem adótanácsadók, az az, hogy mi személy szerint én is az elmúlt, mondjuk csak az utolsó 6-7 évet vegyük, körülbelül 100 cégeladási tranzakciót láttunk, akik vagy már az ügyfeleink voltak, tehát megtakarításokat a banknál tartották, vagy pedig azután lettek ügyfeleink, hogy ezt a családi cégeladásból származó vételárat hozzánk hozták. Tehát számos tapasztalatot látunk, és ez a tapasztalat megosztása ennek a tanácsadásnak a területe. Tehát először is kérdezünk, hogy hogyan gondolja, hogy ha eladja a cégét, akkor utána mondjuk a családon belül ő ezt szeretné szétosztani, hogy a gyerekeknek is legyen saját megtakarítása, vagy nem, szeretné ezt továbbra is az ő felelőssége legyen, hogy ezt a vagyont, ezt a családi vagyont hogy fekteti be, akár pénzügyi banki befektetésekbe, akár ingatlan, akár újabb vállalkozás, és majd utána ennek csak mondjuk az örökösödés révén lesz a családban hatása. Vannak családjogi kérdések, ugye, hogy egy cég egy vagyon volt, egy pénz az akárhány darabra szétosztható, és azért ilyen családjogi kérdések is felmerülnek. És amit az előbb mondtam, hogy vajon újra befektete, vagy neki az a lényeg, hogy ez most le legyen adózva, többé akár neki sem a gyerekeinek ne legyen gondja azzal, hogy most az adóban kell gondolkodni, vagy majd mi lesz jövőre, jövő után, mekkora adót kell fizetni, stb., hanem végérvényesen az adózást lerendezi, és ez egy megnyugtató gondolat számára. Tehát ezeket kell végigvenni, és utána tudunk már olyan részlet, banki részletkérdésekről beszélni, hogy vajon akkor számára ebből a pénzből kell-e mondjuk havonta vagy negyed évente egy bizonyos összeg, vagy nem, ez akár mehet hosszú távú befektetésekbe az egész, stb. Stb.
Nemrég eltörölték az örökösödési adót. Ez mikortól volt, és ez mennyire befolyásolja a tervezést?
Ez nagyon befolyásolja. Július 1-től történt ez meg. Egyenes ági örökösödési illetéket, ajándékozási illetéket. Tehát ez régebben egy nagyon fontos része volt a gondolkodásuknak, a családoknak, hogy mi van mégis akkor, hogyha ők elhunynak, akkor mennyire van biztonságban a céges vagyon, vagy később a magánvagyon. Ráadásul, ha jól emlékszem, pont 2010. január 1-től ennek az illetéknek egy extrém változata lépett érvénybe, hogy a céges üzletrészek öröklése is illetékköteles volt, ami azt jelentette, hogy ha működött egy milliárdos árbevételű cég, de meghalt a tulajdonos, akkor a gyerekeknek azonnal ki kellett volna fizetniük akár több százmillió vagy milliárdos illetéket, miközben a vállalat nem tudta volna ezt kitermelni a cash flow-jából. Tehát ez egy borzasztó magyar magánvállalkozások ellenes intézkedésé vált. A hátterét nem tudjuk nyilván, de hogy ez most július 1-ével megszűnt, ezáltal sokkal nyugodtabban tekintenek a vállalkozások tulajdonosai ez elé, illetve hát, hogy amikor már eladták a céget és pénzbeli vagyon tartanak, akkor is ez egy számukra egy megnyugtató helyzet.
És másfajta adókra kell még ügyelni, amik esetleg egy ilyen cégértékesítésnél, örökösödésnél szerepet játszhatnak?
Most nyilván az a kérdés, hogy jövőre az eddigi 25%-os forrásadó, tehát amikor a cégemet eladtam, ugye a bekerülési ár az zéró volt gyakorlatilag, hiszen 20-30 éve alapítottunk egy céget, akkor annak a bekerülés zéro, tehát hogy gyakorlatilag az egész vételárat 25%-kal le kellett adózni, hogy akkor jövőre ez hogyan fog változni. Szó volt a tudomásom szerint tavaly még egy új PTK-ban úgynevezett bizalmi vagyonkezelés intézményéről. Ez nem egy banki vagyonkezelés, tehát nem egy pénzügyi fogalom, hanem egy jogi fogalom, ami hasonlított volna a Nyugat-Európában évtizedek vagy akár évszázadok óta meglévő trust vagy foundation, német nyelvterületen stiftung jogi helyzethez, tehát ezekben az országokban van örökösödési adó, ez az örökösödési adó általában valóban csak a vagyonosokat illeti, tehát nem az átlagpolgárt. Ugyanakkor ezek a családok megtehetik azt, hogyha van egy családi vállalkozásuk, akkor átadják ezt a tulajdonjogot, tehát nem ők, mint magánszemélyek lesznek a tulajdonosai ennek a családi cégnek, hanem ez a trust vagy foundation, vagy stiftung, és ez illetékmentesen a következő generáció kezébe átmehet, ez az alapítvány gyakorlatilag, egészen addig, amíg nem akarnak magáncélra fogyasztani. Tehát ugye az államnak is jó, a családnak is jó, a munkavállalóknak is jó, mindenkinek jó az, hogyha egy családi vállalkozás megőrzi a versenyképességét, és továbbra is tud illeték fizetés nélkül egyik generációról átmenni a másikra. Ráadásul ugye nyugaton ez nem az első és a második generáció közötti átmenet van, hanem lehet, hogy már a hetedik és a nyolcadik generáció
között. Tehát használják ezt a trust vagy stiftung?
Így van. Tehát lehet látni, ugye, hogy nagy híres cégek, mint a Heineken, vagy talán a Bosch, de talán az autógyártó cégek közül is, francia kozmetikum gyártó cégeknél is, azt látjuk, hogy bizony családi alapítványok a tulajdonosok, és nem az egyes magánszemélyek.
Én azt hallottam, hogy a trust az azért nem találta meg teljesen a helyét a magyar jogrendszerben.
Jelenleg nincs, tehát nem néz ki úgy, hogy ezt a bizalmi vagyonkezelést bevezetik. Ráadásul a nyomás, miután most eltörölték az örökösödési illetéket, nincs is nagy nyomás efelé, hiszen most egy gordiuszi csomóként átvágták, és most egyelőre nincsen, és remélhetőleg ez így is marad. De Nyugat-Európában nem ez az általános, hanem az, hogy egy bizonyos, akár lehet 1-2 millió euró fölött összeg esetén is, de ott bizony van örökösödési illeték. Hogyha az örökösök el akarják költeni a megkapott vagyont, akkor arra kivetik, ha továbbra is működtetik a családi céget, akkor nincs illeték, nagyon egyszerűen.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Egy téma, amiről nem beszéltünk még, de úgy gondolom mindkettőnknek a tanácsadói tevékenységéből adódik, hogy ennek az egész cégértékesítési témának van egy érzelmi vonulata is. Nagyon sok cég tulajdonos, amikor eladja a cégét, még szeretne valamivel foglalkozni, nem hajlandó csak úgy elvonulni a nihilben. Hogyan látja ezt a kérdést, és hogyan tudnak ebben segíteni ennek a tervezésében?
Valóban, tehát a cégadás az nem csak egy racionális mérlegelés, hogy most mennyit kínálnak, mi lesz a következő generációval. Sok tranzakciót meghiúsít az a tény, hogy a vállalat tulajdonosa egyrészt lát, hogy kap egy viszonylag nagy összeget a cégért, másik oldalon meg nem tudja, hogy akkor ő mit kezd az életével. Azt is lássuk be, hogy egy cég felépítés az egy nagyon jelentős kihívás, nagyon izgalmas, nagyon sok munkaórát jelent, stresszt, adrenalin, és hogyha ez mind megszűnik, akkor bizony az egy nagyon nehéz élet döntés. Ezért van az, hogy például ezeken a beszélgetéseken mindig megkérdezzük, hogy van-e valami olyan hobbi, amit most megfelelő idő és pénz jut rá, tehát hogy most sokkal mélyebben lehetne gyakorolni. Nagyon sokan visszafordulnak a gyerekkori álmok, tehát hobbi szinten egy gyerekkori álom megvalósításhoz, és ezek ki tudják tölteni azt a felszabaduló energiát és időt, ami egy cégeladás után történik. A rossz példa az sajnos az, hogy egy idő után azt látják, hogy miután a bankban levő pénz az egy passzív befektetés, tehát azzal nem kell napi 8-10 órákat dolgozni, ez nem elégíti ki őket, hiányzik az izgalom, és akkor vagy ők maguk veszik kezükbe a pénzügyi befektetéseket, tehát elkezdenek aktívan tőzsdézni, különböző elméleteket generálnak arra, hogy hogyan lehet pénzt szerezni a tőzsdén, vagy pedig alapítanak egy új vállalkozást, vagy beszállnak egy teljesen más iparágba, és akár több százmilliót vagy milliárdos összegeket fektetnek zöld mezős beruházásba, ami nagyon veszélyes, hiszen azért lettek sikeresek az eredeti vállalkozásban, mert 20-30 év alatt fokozatosan építették fel, meg voltak a kapcsolatok, a piaci ismeret, stb. Stb. Itt pedig most csak a tőke van meg, de más hiányzik. Tehát ezért sajnos nagyon sok esetben azt láttuk, hogy ennek a kapott vételárnak egy nagy része elvesztődött azáltal, hogy új cégeket alapítottak, amelyek nem voltak hatékonyak. Valamiért az elmúlt 3-4 évben én azt láttam, hogy például sok egészségügyi vállalkozást alapítottak, azok, akik egyébként soha semmilyen formában az egészségügyel nem álltak kapcsolatba vállalkozási formában, de lehet, hogy a koruk vagy amiatt, hogy minden magyar állampolgár érzékeli, hogy az egészségügyben milyen hiányosságok vannak, ezért azt gondolták, hogy itt lehet egy piaci alapon valamilyen vállalkozást létrehozni, de sajnos sok esetben azt láttuk, hogy ez egy elveszett befektetés.
Amikor egy aktív cégvezetőből portfólió menedzser lesz, erre alkalmazható az a vicc, hogy hogyan lehet az ilyen portfólió menedzsmentben egy kis vagyont csinálni, hát nagy vagyonnal kell kezdeni. Tehát mi is láttunk már jó néhány vállalkozót, aki eladta a cégét, és az egy egész más szakma egy ilyen portfóliókezelés.
Hát főleg, hogy nem annyira izgalmas. Ha jól akarjuk csinálni, akkor az nem lesz izgalmas. Tehát a portfólióban gondolkodni az mindig nagyon sokfajta befektetést, mindig hosszú távra gondolkodunk, tehát nem egy látványos. Ugye a látványos az a tőzsdézés. Ma fölment 5%-ot, holnap leesik 5%-ot, vagy akár még határidőzni is lehet, ahol ez még tőke áttételesen még gyorsabban, látványosabban, vagy devizákkal lehet kereskedni. Minden nap történik valami, még napközben is történik, tehát ez egy izgalmat hoz. Ugyanakkor nagyon gyorsan el lehet így veszíteni a pénzt.
Nagyon szépen köszönöm a mai vendégem, Nagy Boldizsár, a BNP Paribas Wealth Managementnek az ügyvezető igazgatója. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németh László műsorát hallották.